Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 371. énekünket keressük meg, énekeljük dicséretünknek valamennyi verszakát, Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Segítségünk, bűnbánati estünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 15. részből az első 11 verset olvasom. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a Mózes szokása szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Főnícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát, miért kísértetek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged ezen a meleg forró estén is, hogy összegyűjtöttél bennünket pünkösd bőjtjében, hogy elcsendesedjünk, hogy imádságban, igeolvasásban, tere átvaló figyelésben odafordítsuk szívünket, egész életünket most hozzád. És egyben azt is kérjük, Urunk, tőled, hogy te is hajtsd hozzánk a te füledet. Leginkább azért könyörgünk, hogy halld meg a mi kéréseinket, és szólíts meg bennünket, add a te válaszaidat. Mert hát tele vagyunk mi is hasonló kérdésekkel, gyakran hasonló feszültségekkel, problémákkal, mint amit itt ebben az igében olvasunk. Nem úgy van, ahogyan sokszor gondoljuk és képzeljük, hogy minden ékes és szép rendben, kérdések, megmozdulás, belső meghasonlás nélkül történik. Arra kérünk, hogy amikor így látjuk a te ígédet a múltban, és amikor így érezzük saját magunkat bizonyos helyzetekben, akkor szent lelked vezessen minket. Add, hogy az a lélek legyen a miénk, amelyről az apostol mondja, hogy az erőnek, a szeretetnek, és a józanságnak a lelke, a te szent lelked. Add a te bölcsességedet, nyitottságodat, szabadságodat, az igazi szabadságot nékünk, hogy téged követhessünk. És add meg, Urunk, hogy letegyük a mi bűneinket, akárcsak azokat is, amelyek az elmúlt hét óta mint a bogáncs ránk ragadtak, és nem akarnak keríteni bennünket. Az Úr asztalához készülünk, újra és újra valljuk, hogy méltatlanok vagyunk a veled való közösségre. De nem szeretnénk méltatlanul odajárulni hozzád. Nem szeretnénk, hogyha puszta formalitás lenne az úrvacsora közössége. Add meg, Urunk, a bűnből való szabadulásnak jó ízét Jézus Krisztusban. Add meg, Urunk, annak a szabadításnak minden örömét, amelyet átélhetett sokszor a te néped, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. És add meg, Urunk, hogy veled folytassuk a mi közösségünket, életünket. Add, hogy ki a másikat önmagánál nagyobbra tartsa. Amen. Testvéreim, készüljünk majd az ige hirdetésére. 368. énekünket fogjuk énekelni, úgyhogy először meghallgatjuk ennek az éneknek a dallamát, majd elénekeljük kétszer orgona kísérettel az első versszakot, utána pedig majd folytatjuk. Tehát először csak dallamot hallgatunk, utána kétszer az első versszakot énekeljük. Énekeljük el egyszerre az első versszakát, most hangszer nélkül, kérnénk szépen egy kezdőhangot, és... Ez a mi könyörgésünk, hogy tartson meg a Szentlélek Isten bennünket az ő igéjében. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 15. rész 10. és 11. verseiben a következőképpen. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni. Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Amen. Kedves testvérek, amikor az első keresztény közösségek életéről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, Lukács beszámolóját halljuk az evangéliumhoz hasonlóan, akkor azt kell látnunk, hogy az ősgyülekezet, a fent lévő gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, ahogyan hallottuk, bizonyos kérdésekben mégiscsak úgy jelenik meg, úgy viselkedik és úgy működik, mint egyfajta fórum, egyfajta zsinat, egyfajta tanács, amellyel a gyülekezetek, a keresztény közösségeknek az életét lehet irányítani, és amellyel össze lehet fogni. Az eddigi fejezetek egészen világosan mutatták, olvashattuk, hallhattuk azokat az utakat, amelyeket Isten szent lelke nyitott, mint egy kaput, egészen konkrétan volt is ilyen ige, ilyen kifejezés, kijelentés, hogy Isten szent lelke ajtót nyitott nekünk az evangéliumra. Hogyan teljesedik be, húzzuk alá kétszer, háromszor Jézus Krisztusnak, a mennybe menő Úrnak szava, tanúim lesztek majd Jeruzsálemben, tanúim lesztek Júdeában, Samáriában, tanúim lesztek a föld végső határáig. És néhány hónap, néhány év elegendő ahhoz, hogy ez beteljesedjen. Hogy amit Jézus ígéretként hagyott az övéinek, az a mindennapok világává, a mindennapok dolgává legyen. 10 nap, és mindazok, akik Krisztus követői, azok bizonságtevőké lesznek az 50. a mennybe menetel ünnepétől számított 10. napon. Akik felkészülve könyörögtek azért, hogy Jézus beteljesítse az ígéretét, azok megtelnek Szentlélekkel. Ne feledjük el, ha nem is a központi üzenetem most a felolvasott igének, hogy nem szabad megrestülnünk az imádságban, és leginkább nem szabad megijednünk akkor, hogyha Isten betölti azt, amiért könyörgünk. Hogyha úgy lesz, hogyha Isten szent lelkétől kedves volt a mi kérésünk is, és beteljesítette. Így van, az 50. pünkösdi napon a törvényadásnak, a sínai hegyi ünnepnek a pillanatában, hogy Isten új törvényt ír a szívek belsejébe. Jeremiásnál olvassuk, nem olyant, ezt a szót használja a fordítás, nem olyant, mint amilyet atyáitok, őseitek kaptak a hegyen, hanem olyat, amit Isten ír a szívekbe. István vértanú bizonságtételével, az ő halálával, az első jeruzsálemi gyülekezet krízisével, majd a hatalmas éhínséggel szétszorraktatásba kerülnek azok, akik fent vannak Jeruzsálemben, és megerősödik azoknak a száma, akik az első pünkösdön ünnepelni voltak, megértették az evangéliumot, Krisztus titkát, elfogadták a bűnök bocsánatát, megkeresztelkedtek és beteltek Szentlélekkel. És megerősödik az egyház Júdeában, Samáriában, Kis-Ázsiában. Jelenleg itt tartunk. legalábbis Lukács úti beszámolója alapján. Még nem érkeztünk meg Macedóniába, nem érkeztünk meg Európába, majd megérkezünk. Nem érkeztünk meg a mi vidékünkhöz. Azonban azt is látnunk kell, és ez a felolvasott fejezet erről beszél, hogy nem mindenki látja egyformán az üdvösséget Jézus Krisztusban. Mindig voltak olyanok, akiknek Krisztus kevés megbizonyult. Akik valami többet is akartak. Akik azt mondták, hogy az üdvösség teljesebb, vagy gazdagabb akkor, hogyha ez a következő és a harmadik feltétel teljesül. Milyen szépen józanít bennünket egy énekünk, és ne ismerjünk többet a Krisztusnál. De őt ismerjük meg. Ő legyen a mi Urunk. Ő legyen a mi vezetőnk. Az üdvösséghez azonban nem szükséges több. Nincs gazdagabb, nincs nagyobb, nincs teljesebb. Csak és egyedül Jézus Krisztusban. Mások pedig, akik az üdvösségre tekintettek, nem tudtak megszabadulni a múltjuktól. Nem tudtak megszabadulni hagyományaiktól. Nem tudtak megszabadulni emberi szokásaiktól. És egészen egyszerűen azt mondták, legyen ez is része az üdvösségnek. Csempészük be, tegyük mellé, ragasszuk hozzá mindazt, amit hoztunk. Egészítsük ki így Krisztus váltságművét, ami múltunkkal, gondolatainkkal, személyes szándékunkkal. Milyen fájó, hogy emberek egykor és talán ma is saját ambíciójukat engedik magasra hágni, azért, hogy még az üdvösség szerzésbe is bele tuszkolják, bele nyomják saját magukat, ahelyett, hogy egészen egyszerűen ráhagyatkoznának Isten kegyelmére, az élő Istenre, az ő szavának testet öltésére, a fiúra, és hagynák, hogy a lélek által megérjen, újjáteremtsen, újjászűjjön az ő igéje. Kedves halleluja énekünk írja pontról pontra le. Amikor az ember önmagát látja, akkor távol van Isten kegyelmétől. Csak én. Egyre több én. Mindig én. És a halleluja ének végére rájön az együtt Istent magasztaló sereg, hogy semmi én. Csak te. Egyedül. Egy pillanat erejéig ezt az ősöktől tanult bizonságtételt szerettem volna vasárnap is a fiatalok szívére helyezni, amelyben olyan utakat látunk saját személyes életünkben, gyermekeink előtt, unokáink előtt, szomszédjaink előtt, fiataljaink előtt, ifjaink előtt, amelyek egyre inkább azt mutatják, majd te, majd a te életed, majd a te döntésed. És a Szentírás pedig arról tesz bizonságot, hogy Isten. Oly sokszor mondtam már el, hiszen az elmúlt időszakra most már mondhatjuk így éveknek, a nagy kérdése Isten kegyelmi kiválasztás, hogy hogy lehet, hogy Isten kegyelmi kiválasztásban dönt. Tegyük hozzá újra és újra, hogy a kegyelmi kiválasztást az ember sohasem előre tapasztalja meg az ő életében, hanem Mózessel együtt a Pizgá hegycsúcsán azt mondja, mindeddig megsegített bennünket az Isten. Utólag, látva az életed, hogyan hordozott téged az Isten. Ó, de szörnyű, hogyha mindenki másképpen látja az üdvösséget. Vágyait, élményeit, gondolatait, múltját akarja beszuszakolni Krisztus ügyébe, mint itt, ebben a történetben. Mi lesz ennek a következménye? Egészen világosan beszél erről Isten igéje. Vita, viszály a testvérek között. Sok dolog van, amely elválasztja a hívő embereket egymástól, főleg, hogyha pont azokat hangoztatják, amelyek elválasztanak bennünket. És nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy olyan látásra jussunk, hogy az igaz hit az nem a hagyományokban van, hanem az élő Úrban van. Ma most már megfigyeltem, hogy mikor vannak a reggeli gondolatok a rádióban, ma pont úgy mentem, hogy hallottam a reggeli gondolatokat 6 óra 10-valahány perckor, hát tudom, 15-kor fog kezdődni. És akkor egy zsidó rabbi beszélt egy jelképükről. Azt mondja, hogyha valaki lát valakinek a nyakában egy olyan alakzatot, mintha ez egy szék volna, akkor ez tulajdonképpen egy héber H betű, meg egy héber J betű, vagy I betű, és akkor ez a kettő, hogyha egymás mellé van írva, és egymás mellé van rajzolva, akkor olyan, mintha egy szék volna. És ez azt jelenti, hogy az élet. Haya, az élet. De ebből a most akit egy, illetve kettő hangzót látunk a héberből, ez kapcsolódik az élő Istenhez, Jávéhez, az örökkül fogva létezőhöz. Hát testvérek, nem a görcsös ragaszkodás a múlthoz, hanem az élő Úr. És az apostolok bizonságtétele pedig az volt, hogy az élő Úr az Jézus Krisztus. És minden más, ami Krisztus mellett jelenik meg, az lehet szép, lehet felemelő dolog, de vigyázatlanul is elválaszthat, sőt megkeserítheti az embernek az életét, sőt gyűlöletet szíthat, sőt agressziót szülhet, sőt egymással szemben állíthat bennünket. Egy valami marad az élő Úr Jézus Krisztusban. És amikor nem lehet vitás ügyekben szót találni, akkor bizony szükség, hogy legyen nagyobb fórum, hogy legyen Isten előtti megegyezés. Hogy legyen olyan közösség, amely az apostoloknak és a véneknek a közössége, olyan elhívott gyülekezet, amely segít a bölcs belátásra jutnia az embernek. Készség és alázat szükséges azonban mindenkihez, hogy a megállapított igazságok és megoldások ténylegesen igazságok és megoldások legyenek, és azokat tisztelni lehessen. Hogy azt valaki saját magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tudjátok, belegondoltam ebbe az útba, ebbe az egész történésbe. Egyetlen egy kis momentumát hozom most ide. Azt mondja az igénk, visszamondom, hogy azon a vidéken, ahol Pál és Barnabás szolgál, Kis-Ázsia, tehát egy pogányvidék, azon a vidéken, ahol diaszpórában, szétszóratosságban van a zsidóság, azon a vidéken, ahol mindig először Pál és Barnabás a zsinagógába ment, hogy értsétek meg, hogy Isten miért mondja ezeket, hogy értsétek meg, Jézus Krisztusban jelent meg az élő Isten. Egyszer csak, amikor történik valami, megérkeznek erre a vidékre bölcsek. Megérkeznek erre a vidékre tanítók, és azt mondják, nem jól van ez így. Hát ezeknek a pogányoknak, hogyha tovább mentek a zsidóktól, ezeknek a pogányoknak fel kell venniük különböző ószövetségi jeleket. Például a körülmetélést. Például ragaszkodniuk kellene a törvényhez. Úgy lesznek igazán Krisztus követőivé. Idáig értjük a történetet, és halljuk is, hogy ezt akarják. És akkor mi történik? Azt mondják, hogy na, menjünk fel Jeruzsálembe. És végig mennek azon az úton, ahol Isten csodálatos jeleket tett a pogányok között. Képzeljétek el ezt a szituációt. Jönnek az okosok, most leírhatjuk, kellene mondani. Megmondják az igazat. Ezt kellene tenni. Vita támad a gyülekezetben. És akkor azt mondja Pál és Barnabás, menjünk fel Jeruzsálembe, és az ellenfelekkel együtt végig mennek azokon a gyülekezeteken, ahol korábban Isten már kitöltötte a Szent Lelkét, ahol emberek korábban kegyelemre jutottak, megismerték Jézus Krisztust. Itt olvastuk az igében, hogy végig mennek Samárián is. Ahova valószínűleg ezek nem mentek volna le, mert még mindig gyűlik őket, mert még mindig az ellenségnek tartják őket, és végig kell menniük, és házról házra látniuk kell, hogy Isten milyen csodát tett ezeken a vidékeken. Isten hogy árasztotta ki az ő Szent Lelkét. És milyen többenetes, hogy még ez is kevés. A saját szemükkel látják. Hallják a bizonyságtételt. Most már nem Pál beszél róla, nem Barnabás beszél róla, nem a pogányokból lett testvérek beszélnek róla, hanem szemtől szembe. És akkor is meggyőzhetetlennek tűnnek. Mi történik? Az apostoli gyűlésen mi mai szóhasználatunkkal, vagy egyházias szóhasználatunkkal élve zsinaton. A vita, amikor tetőfokára hány, akkor feláll Péter, és elmondja, hogy nem Pállal és nem Barnabással van a baj, hanem Isten az, aki megtisztította őket Jézus Krisztusban. Hogy Isten az, aki Jézus Krisztusban kegyelmet adott nekik is, és nekünk is. Kérjük ezeket a józanító pillanatokat, amikor valaki feláll mellettünk, mögöttünk, és Szentlélekkel betöltve elmondja Isten üzenetét számunkra. Mert ha ez nem így történik, akkor reménytelenül kezdődhet minden előről, testvérek. Minden előről. A törvény. A törvény által való megigazulás. És akkor jönnie kellene még egy megváltónak, de nem fog. Mert már eljött. Aztán arról is szól ez az ige, bűnbánati esténken tanítson bennünket arra, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket már megharcoltunk, amelyeket leküzdöttünk, amelyeket saját magunk helyre tettünk. Ezeket nem jó újra és újra előrángatni, újra és újra megrágni. Nem jó visszacsúszni, egészen egyszerűen ezt mondja az ige. Tudjuk jól, imádkozunk is érte, amikor kicsin gyermekek születnek, hogy legyen bőséges tápláléka a gyermeknek, az édesanyja kapjon sok anyatejet, minél tovább, Nagyon sok mindent kap vele, ezt most már szinte mindenki látja, vallja és tapasztalja. De azt is tudjuk, hogy nem maradhat anya teljes a gyermek. Mert amikor megerősödik, amikor felcseperedik, akkor szükséges, hogy másfajta étet is az övé legyen. És már nem vágyódhat vissza, bármennyire is akarna. Tudják jól, édesanyák ezt talán meg is tapasztalták, hogy vágyódna vissza a gyermek. Újra és újra vágyódna vissza a gyermek, de már nem lehet. Megvolt a célja, megvolt az ideje a mózesi előírásoknak, megvolt a célja, az ideje a körülmetélkedésnek, megvolt az ideje a napok figyelésének, a bőtölésnek, a tisztának vagy tisztátalannak tartott ételek elkerülésének. Jézus Krisztusban egy új korszak kezdődött. Nem lehet visszacsúszni. Pál a Galatákhoz írott levélben nagyon-nagyon konkrétan ezt mondja, nem lehet visszatérni. És nem csak azért, mert nevetségessé válik a mi hitünk, hanem azért is, mert megszomorítjuk ezzel Istennek szent lelkét. A kiskorúsítás Isten szent lelkének megszomorítása. Végül pedig a legfőbb üzenet számunkra az, hogy nincs személyválogatás. Nem jó, hogyha egyik a másikat akarja hitének uralma alatt tartani. Mert Isten sem tesz különbséget egyik vagy másik között. Pogány és zsidó, egyforma. Kimondja az apostoli irat, leírja Lukács, megértette az elhangzottakból, Krisztus kegyelme által üdvözülhetnek. És a jeruzsálemi zsinaton az apostolok és vének idejében is meg kell érteni, hogy az üdvösség útját nem lehet megnehezíteni mások előtt, hanem segíteni kell őket boldog életre és szolgálatra Jézus Krisztusban. Vajon te, vajon én nem keserítettem meg már valakinek az életét, egy másik hívő embernek a lelkét? Vajon nem kedvetlenítettem-e el Jézus Krisztus követésében? Vajon nem burkolóztam-e valaminek a fényébe, szent hagyománynak bugyrába, egyéni gondolatnak magasságába? Vajon nem kreáltam-e elviselhetetlen terhet? Nem lehet húsba kötni a másik ember életét. Nem tehetjük meg mindezt, mert mi is menekülnénk ettől. Ezért mondja itt ki Péter világosan, tisztán, hogy akik megkapták Isten szent lelkének ajándékát, ugyanúgy üdvözülnek Jézus Krisztusban, mint mi. Isten kegyelméből, egyedül-e kegyelemből, sola gratia. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük útmutatásodat, igazságodat, igédből. Add Szentlélek Úristen, hogy megtartsuk a Te igédet, hogy megmaradhassunk a Te igédben, ezért könyörögtünk. Ne nehezítsük a másik embernek az életét. hanem legyünk bizonságtevői Krisztusnak, a kegyelem egyedüli forrásának. Imádságba gondolunk, Urunk, most mindazokra, akik nem lehetnek itt, betegség miatt, akiket megpróbál ez a hirtelen jött nyár, hiszen majd 30 nappal ezelőtt még hózivatar volt, akár itt Pomázon is, most pedig fuldoklunk ebben a hőségben. Imádkozunk hozzád azokért, akik kórházi ágyakon fekszenek, betegjeinkért, mindazokért, akik próba alatt vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terhet hordókért, add, hogy teljes és benned megélt ünnepünk lehessen, pünkösd. Vigy bennünket, Urunk, a terített asztalhoz úgy, hogy megtapasztaljuk és megízleljük a te kegyelmedet. Krisztusért kérünk, te légy a gyászolókkal, emlékezőkkel. Krisztusért kérünk, te légy gyülekezetünkkel. Újíts meg minket, kérünk. Amen. Most kiki csendben saját maga is elmondhatja egyéni hűvallását Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bocsánat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Alkalmunk zárásául énekeljük 372. énekünket. 372. dicséretünknek énekeljük el első három verszakát, majd pedig az utolsó hetedik verszakot, így négy dallamot fogunk énekelni ebből a dicséretből. Akkor fognak fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldást, békességet kívánok!